Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. A mai műsorban szó lesz majd arról, hogy nyit Argentína. Arról is beszélek majd, hogy az Egyesült Államokban miként lehet majd utazni. Az osztrák síszezonról is lesz majd szó, vajon mit várnak az osztrákok, mennek-e turisták, hányan jönnek, mire számítanak. Úgyhogy izgalmas, tartalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem az elkövetkezendő egy órában. Meglehetősen érdekes az, hogy a 2019-es téli forgalom 80%-át várják osztrák szolgáltatók, és úgy gondolják, hogy most majd tényleg jönnek a síturisták. Jó pár síszövetség tag azt nyilatkozta, hogy jó szezonra számít, ami ahhoz képest, hogy Ausztriában azért még mindig vannak komoly szigorítások, ahhoz képest azért merész elgondolás, főleg annak figyelembevételével, hogy szeptember közepétől például ismét kötelező az FFP2-es maszk viselése, ha valaki gyógyszertárba vagy élelmiszerboltba megy. Ugyanakkor úgy tartják, hogy a beoltottaknak vélhetően nem lesz majd tilos síelni, és valószínűleg a sí felvonók esetében is egy kicsi könnyítés várható, legalábbis erre számítanak a szolgáltatók Ausztriában. Minden esetre a koronavírus alatt sem álltak le a fejlesztések. Közel 140 millió eurót fektettek be ebben az időszakban a Ski Amade síszövetségbe tartozó területeken Ausztriába, és 5 új sílifttel bővítették a sípályákat, megújították a szolgáltatásokat, felújították a hüttéket, hóágyúrendszereket telepítettek, úgyhogy arra készülnek, hogy ismét jönnek majd a vendégek, a turisták. A síliftekben állítólag idén nem lesz kötelező a maszk, ugyanakkor az éttermek és a szállodák előterében kötelező lesz az Ausztriában síelőknek a maszkviselés. Csak azok foglalhatnak szobát, vagy léphetnek be vendéglátóipari egységekbe Ausztriában, és vásárolhatnak síbérletet majd, akik be vannak oltva, vagy már felépültek, vagy negatív teszteredményük van. Később az elképzelések szerint lehet, hogy ez a 3G szabály 2G-re változik, tehát oltott, felépült, ennek a rövidítése a megbetegedések számát figyelembe véve. Minden esetre külön ajánlatokat is készítenek a magyar síelni vágyók részére is az osztrák sípályák. Van például egy olyan, hogy egy nap alatt lehet teljesíteni 3 falut összekötő 35 kilométeres összesen 7500 méter szintkülönbséget magába foglaló útvonalat, amely 6 csúcsot érint, tehát van egy királytúra elnevezésű, nagyon érdekes túra csomag Hochkönig régióban Marialm, Dirnten és Mühlbach települések között, úgyhogy ez is egy izgalmas lehet ez a királytúra. A gasztronómia szerelmeseinek is ajánlják az úgynevezett királytúrát Ausztriában, ez esetben a hüttéket lehet végiglátogatni, és hüttéből hüttébe csöppenhetünk, és hát a kedves barátom szerint is a síelés egyedüli értelme a hütte látogatása. Ő egyébként általában egyszer lesiklik, majd kizárólag a hütte látogatás élményét abszolválja. Úgyhogy neki ez a síelés, de azzal együtt élvezi, és az előételt például ebben a túrában az első, a főételt a második, míg a desszertet a harmadik állomáson fogyaszthatjuk el, úgyhogy azért a hivatalos hütte túra egy kicsit lájtosabb, mint amit a barátom szokott tenni, mert hogy itt az ételek között is síelni kell, úgyhogy gondolom egyfajta kalóriaégetésnek is tökéletes. Gastein 3 településen várja a síelni vágyókat, 18 termálforrás van itt ebben a régióban, környéken egyébként gyógybarlang is található, 17 ezer vendégágy várja azokat, akik majd a mostani szezonban vélhetően jönnek. Itt is azt gondolják, hogy olyan 3/4-es, nagyjából 80%-os lesz a telítettség, hogy elég optimisták az osztrák szolgáltatók minden esetre, de úgy vélik, hogy a szigorítások betartásával azért mégiscsak működtethető lesz mindegyik síközpont. Argentina október 1-től megnyitja a határait a szomszédos országokból érkező utazók előtt, november 1-től pedig az összes külföldi előtt nyitva állnak majd a repülőterek és a kikötők. Az argentin állampolgárok, lakosok és munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldiek már szeptember 24-től beutazhatnak karantén kötelezettség nélkül Argentinába, október 1-től pedig úgynevezett egészségügyi folyosókat nyitnak a határokon a szomszédos országokból érkezők számára. Ezeken a folyosókon a helyi egészségügyi hatóságok által megállapított kvóták alapján engedik be az utazókat. Ezeket a kvótákat november 1-ig fokozatosan emelik majd. Aztán november 1-től Argentina az összes külföldi előtt megnyitja a repülőtereket és a kikötőket is. Október 1-től Argentinában eltörölnek több más járványügyi előírást is, például nem lesz kötelező a maszkviselés a szabadtéren, újabb és újabb könnyítések várhatóak. Mindezt azért tehetik meg, mert az oltások terén elég komoly eredményeket elértek, ráadásul a fertőzések száma is folyamatosan csökken. A beutazáshoz ugyanakkor szükség lesz legalább 14 nappal korábban beadott oltás igazolására, tehát a hagyományos oltási igazolásra lesz szükség és negatív PCR-tesztre, és bizonyos feltételek esetén pedig a tartózkodás 5. és 7. napja között is el kell végeztetni egy PCR-tesztet a látogatóknak. Ez azt jelenti, hogy azért nem lesz olyan egyszerű utazgatni Argentinába, de egyáltalán lehet. De kell oltás plusz PCR-teszt is, akár több PCR-teszt is, majd a részletszabályokat nyilván meg kell nézni. A hivatalos rendeletben, argentin rendeletben, amikor megjelenik, minden esetre az elképzelés szerint a nem teljes oltással rendelkező köztük a kiskorúak is beutazhatnak az országba, de nekik karanténba kell menniük, és újra tesztelniük kell magukat a tartózkodás 7. napján, és hogyha az is rendben van, akkor utána majd szabadon mozoghatnak. Úgyhogy az argentin nyitás még azért minden a részletekben rejlik, jó pár apró szabályt rejt magában, tehát nem olyan egyszerű, hogy Buenos Airesbe csak úgy bemegyünk, és akkor jaj, de jó, hanem kell a szokásos oltási igazolás, plusz még negatív PCR-teszt is, és majd meglátjuk, hogy a második PCR-teszt alól mentesülünk-e, vagy pedig nem, hogyha van oltási igazolás, negatív PCR-teszt kombónk. Ezzel együtt egyáltalán az is eredmény, hogy lehetőség lesz majd akár turista célból is ellátogatni a fantasztikus területekre. Mint ismeretes, novembertől általában az amerikai kontinensen nyitnak az országok, az Egyesült Államok is az Európai Unió polgárai előtt és az Egyesült Királyság polgárai előtt bizonyos feltételekkel megnyitja a határait. Tehát itt is azt látjuk, hogy folyamatosan nyitnak. És a másik oldalon, hogy az ázsiai területeken, a kedvelt célállomásokon is, például Tájföld már ezt az úgynevezett puketi homokozó szisztémát kiterjeszti több más területre, az elképzelések szerint majd Bangkokra is. Ennek ugye az a lényege, hogy ha hosszabb időszakra itt tartózkodók beutazhatnak turisztikai célból, először karanténszállodában kell eltölteni egy kis időt, de utána már szabadon mozoghatnak turisztikai célból az ország különböző területein. Tehát folyamatosan azt látjuk, hogy a nagy téli szezonban populáris területek azok nyitnak, nem akarják most elveszíteni már ezt az időszakot, ennek a bevételeit, és azt gondolom, hogy a szolgáltatók nyomásán kívül az egészségügyi szabályok, meg az oltások előrehaladott állapota is azt mutatja, hogy már azért lesz téli szezon, síszezon is lesz Európában, az egzotikus úti céloknál is lesz egzotikus szezon, úgyhogy erre készülhetnek a magyar turisták is. Az osztrákok arra számítanak, hogy jó lesz a mostani síszezon, várják a síturistákat, de itt is azért figyelni kell a szabályokra, ezekről beszámoltunk a műsorban, úgyhogy azt gondolom, hogy meglehetősen sok hasznos információt tudhattak meg. Egyébként Ausztriával kapcsolatban még fontos tudni, hogy az osztrák belügyminiszter fokozott ellenőrzéseket jelentett be, mégpedig azért, mert nagyon sok hamis védettségi igazolást találtak, és úgy látják, hogy a hamis védettségi igazolásoknak a fekete piaca eléggé durván megemelkedett, úgyhogy ha az utóbbi 6 hónapot, ha nézzük, akkor több mint 400 hamisított védettségi igazolást foglalt le, szerzett meg a rendőrség, ezeket leplezte le, és általában internetes közösségi portálokon keresztül szerezték be ezeket emberek, és ugye csalók ezeket árusították, úgyhogy a tárcavezető figyelmeztetett mindenkit, hogy 6 hónap és 3 év közötti szabadságvesztéssel járó büntetést vonhat maga után a védettségi igazolások hamisítása, úgyhogy ez nem egyfajta bocsánatos bűn. A célirányos kontrollt elkezdi a rendőrség, és folyamatosan ellenőrzi azt, hogy rendben vannak-e az oltási igazolások, mert hogy olyan sok hamis oltási igazolást találtak az osztrákok az elmúlt időszakban. Az elképzelések szerint a turisztikai célból ideérkezők esetében is, ha igazolja is valaki a védettséget, szúrópróbaszerűen ellenőrzik annak a valódiságát a meglehetős alapossággal, úgyhogy erre azért fel kell készülni. Hozzáteszem, talán a műsorban már egyszer elmondtam, hogy egyébként Magyarországon is jelen volt ez a történet, tehát ismerek én is olyan Pest megyei vállalkozót, akiről, mint kiderült, hamis védettségi igazolással rendelkezett, majd utána egyébként elkapta a koronavírust, úgyhogy Isten büntetése, mondta a barátom, de bizony előfordult nálunk is, bár hozzáteszem, az osztrákok nagyon komoly számban lepleztek le hamisított igazolást használókat, úgyhogy most ezt szigorúan fogják ellenőrizni. Azt követően, hogy az Egyesült Államok bejelentette, hogy november 1-én megnyitja határait az EU-ból érkező teljes körűen beoltott személyek előtt, nagyon sok olyan magyarországi turista, magyar állampolgár elkezdett amerikai utat tervezni, akik korábban nem tudtak kiutazni. A nagy légitársaságok is jelezték, hogy több járatot is újra fognak indítani. A magyar utazási irodák is arról számolnak be, hogy nagyon sok az érdeklődés amerikai utazások iránt, és az biztos, hogy ha megnézzük, akkor a foglalások is elindultak. Bár egyesek nyárra várták a nyitást, itt a Világszámban ugye én azt jósoltam önöknek, hogy ősszel lesz a nyitás, és így is lesz. Minden esetre egyes destinációk esetében azért szigorúbbak a szabályok, mint az USA egész területén, amik érvényesek. Hawaii például csak egy saját maga által összeállított laboratórium listájáról fogad el PCR-tesztet, és ezeken csak amerikai intézmények szerepelnek. Úgyhogy itt a Hawaii utazás is azért nehézségekbe ütközhet, tehát még nagyon-nagyon fontos tanulmányozni majd a szabályokat, mert egyáltalán nem olyan egyszerű a történet, hogy Argentina esetében is elmondtuk már a műsorban, az USA-nál is ugyanez igaz, hogy persze lehet utazni, de nem úgy, hogy felmutatom a védettségi igazolásomat és minden rendben van, hanem általában kell még negatív PCR-teszt is, és az sem mindegy feltétlenül, hogy honnan származik az, úgyhogy azért annyira nem egyszerű a dolog. Azt viszont látjuk, hogy a koraőszi szezon, a különjárat repülőgépek szezonja nagyjából úgy működik, hogy Törökországba mentek a gépek, a többi gép közül többet egyébként lemondtak utazási irodák, tehát valószínűleg augusztus végén a külföldi utazások csúcsát elértük, a görögországi, törökországi, egyiptomi utazásokat, és azt látjuk, hogy az észak-afrikai járatok, különjáratok közül jó párat lemondtak utazási irodák, görögországit is lassan kifuttatták, a törökországi az annyira népszerű, hogy ott még azért bőven van lehetőség utazni, bár hozzáteszem, Egyiptomban is azért azt látjuk, hogy még vannak járatok, és éppen most akartam foglalni kedves ismerősömnek, tehát ott tényleg egész jó foglalások vannak, mert nehéz szerezni egyáltalán utat Egyiptomba. Szeptember közepétől a legtöbb görögországi járat leállt, de van egyébként olyan, ami közlekedik még, tehát nem mindegyik, de jó pár leállt. Azt is látjuk, hogy Törökország nagyon jó szezont zárt általánosságban is, de a magyar utazási irodák arról számoltak be, hogy rendkívül népszerű volt. Egyiptomot illetően Hurkadára például októberben el lehet menni, most még Sharm el-Sheikhben is el lehet menni. A Tunézia iránti érdeklődés azonban visszaesett, a beutazáshoz szükséges PCR-teszt miatt is történt ez, úgyhogy itt azért több leállítás is történt. Ugyanakkor a török Rivierára karácsonyi és szilveszteri utakat is lehet majd foglalni. Lesz majd novembertől márciusig közlekedő járat is. Egyiptomot és Törökországot tehát a továbbiakban is az utazási irodák a fontos őszi-téli desztinációk között tartják, úgyhogy ebből a szempontból azért vannak eredmények és pozitív dolgok is. Elindultak az autóbuszos utazások is. Látjuk azt, hogy nemrég Erdélyben azt láthattuk, hogy a parkolókban nagyon sok magyar autóbusz van. Ez amiatt is történt, hogy azért a diákutazások is újraindultak, tehát ott is nagyon sokan utaznak a határtanuló programmal is. És hát azt is látjuk, hogy a kisebb túrák is, a szeptemberi-októberi túrák is népszerűek, tehát azért itt is van turizmus, külföldre irányuló turizmus is, nem pusztán belföldi turizmus, ami azért rendkívüli módon megerősödött ugye a nyári időszakban, de van mozgás a környező területekre, a Kárpát-medencébe is, és azért az utazási irodák ismét nem ugyanaz, mondhatjuk ugyanazt, hogy a régi fényükben ragyognak, de legalábbis érzékelhető forgalmat tudnak lebonyolítani, és vannak érdeklődő turisták. Afrika is kezd nyitni, bár hozzáteszem, Afrikában Zanzibárra például el lehetett menni a téli szezonban legutóbb is, és azok közé, az országok közé tartozott, ahová nagyon egyszerűen be lehetett utazni, Dominikai Köztársaság, Mexikó, Costa Rica, mert olyan nagyon sok azért nem volt. Zanzibár nem önálló ország, hanem Tanzánia része, ugye Tanzánia neve és Tanganyika és Zanzibár összevonásából ered, de azért próbálkozik viszonylagos önállósága, de nem teljesen önálló ország, hanem Tanzániához tartozik. Ennek viszont az az előnye, hogy ha már valaki itt van Zanzibáron, akkor a Gorongoro kráterbe viszonylag könnyen el tud jutni. Az ugye a szárazföldi területen található Tanzániában, és az egyik legfantasztikusabb nemzeti park. Az egységnyi területen talán itt van a legtöbb állat, úgyhogy valóban fantasztikus egy itteni kirándulás, azt hiszem, hogy életem egyik legcsodálatosabb élménye. Egyébként innen mintázták az oroszlán királynak a dizájnját is, úgyhogy szerintem egy zanzibári kirándulás a legjobb túrák közé tartozik. Magyar állampolgár negatív PCR-teszt birtokában most már korlátozás nélkül beléphet a Dél-Afrikai Köztársaságba is, és az itteni nemzeti parkokat is akár megnézheti és megcsodálhatja. A beoltottságot igazoló magyar védettségi igazolvány, illetőleg az átesettséget igazoló magyar védettségi igazolvány ugyanakkor nem mentesít a 72 órán belüli negatív koronavírus teszt kötelezettségétől, úgyhogy kell egy negatív PCR-teszt ahhoz, hogy utazzunk, ezen át kell esni. 5 éven aluli gyermek esetében nem kell PCR-teszt, hogyha valaki a Dél-Afrikai Köztársaságba akar utazni. A repülőtársaságok ugyanakkor folyamatosan változtatják a Dél-Afrikai Köztársaságra vonatkozó ki- és beutazási szabályozásukat, úgyhogy érdemes közvetlenül is nem csak a foglaláskor, hanem az utazáskor megnézni, hogy éppen az aktuális szabály az mit mond ki. Általánosságban az afrikai nemzeti parkok forgalma jelentősen lecsökkent a COVID miatt. A beutazási tilalmak azért nagyon súlyosan érintették az itteni lodzsok üzemeltetőit, és komoly gondok vannak. Most már megpróbálnak mindenhol nyitni, ahol csak lehet, hogy Tanzániába, Kenyába, Botswanába, Namíbiába, tehát a Szahara alatti területekre, akár Ugandába is visszatérjenek a turisták, mert az itteni gazdasági helyzet általában olyan, hogy minden egyes turista valóságos kincs, a szolgáltatók nagyon várják, hogy jöhessenek a vendégek, úgyhogy itt is azt látjuk, hogy akár csak Ázsia egyes területeinél, vagy akár csak az amerikai kontinensen itt is nyitnak az országok a turisták előtt, hogy jöhessenek a vendégek. Még akkor is, hogyha egyébként a járványügyi helyzet ezt csak részben indokolná, vagy esetleg nem is indokolja. Hogyha néha hallanak egy kis szélzúgást, meg madárhangot, az azért van, mert természetesen a hétvége a kirándulásoké, úgyhogy rajtam kívül mások is nyilván úgy döntöttek. Közben látok egy hatalmas nagy madarat, komolyan mondom, nem is tudom, hogy ez mi volt, valami sólyomszerű. Tehát sokan úgy döntöttek, hogy tényleg kimennek egy kicsit a természetben, és a külföldi közeli célországok is bizony népszerűek a magyar turisták körében. Szlovákiába is nagyon sokan átruccanunk, Ausztriába meg tulajdonképpen, hogyha valakit nem Sputnikkal oltottak, akkor szintén viszonylag könnyen tud túrezni, úgyhogy Bécsbe és Grazba is mennek azért honfitársaink, bár hozzáteszem, hogy egy picit megrettentette a leendő turistákat az a hír, hogy az élelmiszerboltokban és a gyógyszertárakban már kell FFP2-es maszk. Korábban is volt hasonló szabályozás Ausztriában. Önmagában nem azért, mintha nem tudnák megugrani a kedves leendő utasok, nem azért rettentette el a hír az utazók egy részét, hanem a szigorítások, meg általában az ezzel járó macera, meg a különböző szabályok, hogy akkor tényleg ott legyünk a toppon, és mindenre odafigyeljünk, az ettől való félelem azért egy picit elbizonytalanítja azokat, akik egy ilyen hagyományos időszakban azért meglátogatják a híres tárlatokat, vagy sétálgatnak a Mariahilfer Strasszén, vagy a Kertner Strasszén. Mostanában ugye a Kertner Strassze népszerűbb már, régen a Mariahilfer Strasszé volt a nagy bevásárló központunk, most már a Kertner Strasszé elit boltjait látogatják főként Magyarországról a vendégek. De nézzük, hogy vajon a mostani őszi városlátogatások miként alakulnak majd a mostani szezonban. Azt látjuk, hogy ugye egyrészről vannak már 20-as utak, főleg Erdélyben azért nagyon sok magyarországi autóbusszal találkozhatunk. Aztán látjuk azt is, hogy már megindult a forgalom Vajdaságba is, Horvátországban már egész nyáron jártak autóbuszok is, tehát már a buszos turizmus is azért ismét kezd erőre kapni, hát ugye itt nagyon nagy volt a visszaesés, a vonat népszerű lett még inkább talán, és hát autó az, ami lényegében teret nyert a légi járatok hoz képest. Most már a középtávú területekre is sokszor inkább autóval megyünk, semmint repülővel. A repülő esetében a légitársaságok nagyon komolyan odafigyelnek arra, hogy a szabályokat mindenki tartsa be. Tehát míg az autós határátkelőhelynél rengetegen beszámolnak arról, hogy lehet, hogy van valamilyen előírás, mégis gond nélkül át tudunk menni a határszakaszon, néha ellenőrzés sincsen az EU-n belüli határszakaszoknál. A légitársaságok viszont saját érdekből mindig az előírásokat precízen betartatják, hiszen az ő felelősségük az, hogy ha valamit nem néztek meg, nem néztek át, akkor visszavigyék az utast, és hogyha tele van a gép, akkor ebből aztán komolyabb gondjuk is lehet, hogy mit csináljanak addig az utassal, hogyan szállítsák majd vissza a rendeltetési helyre, stb. Stb. Tehát emiatt ők nagyon komolyan veszik az előírásokat, tehát a légiközlekedésben ott, hogyha nincsen negatív PCR-teszt, ezt pedig kell, akkor bizony az illető nem fog utazni. Ugyanakkor noha a szabályokat mindenkinek be kellene tartani, de a valóságban azért a szárazföldi utazásoknál előfordul, hogy akkor keres egy másik határszakaszt az illető, és akkor ott áthússam. Ezzel együtt azt látjuk, hogy a védettségi igazolással, az uniós védettségi igazolással most már nagyon sok helyre tudunk utazni, a nyári szezonban is így volt. És azt is látjuk, hogy a városlátogatásokon kívül, még mint a műsor előző részében már beszéltem erről, az egyiptomi különjáratú gépek, chárterjáratok is tovább járnak, Törökországba is tudunk utazni, a téli szezonban is várhatóan majd, úgyhogy van miből lehetőségünk választani, és lassan elindulnak a tengeren túli utak is. Bár azért, ha százalékos arányt nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy nagyjából az 50-60%-nál vagyunk a jó pár helyen, ahhoz képest, mint ami a Covid előtt volt, és most a felkapottabb területekről beszélek. Horvátország esetében is ilyen 60%-on volt a nyári turizmus, Görögország esetében is, Törökországban 62-63%-on, és ez már rendkívül jó eredménynek számít. Összességében Magyarország is 60% fölötti, itt ugye a belföldi turizmus nagyon megerősödött. Franciaországban szintén a belföldi turizmus volt az, ami kihúzta a pácból a szolgáltatókat. És hát vannak olyan helyek, ahol meg nulla közeli, mert nem jöhetnek be a külföldi turisták, tehát jó, azért a belföldi turizmus ott is jelentős, mondjuk az Egyesült Államokban, Ausztrália, Új-Zéland nagyon bezárkozott, szerintem jövő év talán mire turisztikai célból nyitni fognak majd, nagyjából nyárra várható ez. És hát hallottuk azt, hogy Kanada, USA most nyitott, Argentina szintén novembertől fog nyitni, úgyhogy Oroszország nemrég, talán 2 hete nyitotta meg a kapukat. Azt gondolom, hogy azért lesz az őszi szezonban érzékelhető bevétele az utazási irodáknak, a légitársaságoknak, a különböző idegenforgalmi szolgáltatóknak, bár hozzáteszem, még mindig bizonyos ágazat esetében nagyon komolyak a problémák az idegenforgalom, mint gyűjtőágazaton belül, például a külföldi turisták hiánya azért az idegenvezetőknek komoly gondokat okoz, de hát azért már kezd itt is egy picit látszani a fény az alagút végén. A műsor előző részében már beszéltem arról is, hogy Afrika jó néhány országa még a Covid idején is fogadott vendégeket, de nagyon sokan bezárkoztak, most már itt is látjuk, hogy vannak nyitások. Dél-Afrikáról meséltem önöknek, és az biztos, hogy Dél-Afrika infrastruktúrája teljesen más, mint egy átlagos Szahara alatti ország infrastruktúrája, tehát itt aztán tényleg arra számíthatunk, hogy van víz, villany, úthálózat és jól működő rendszer, meg plázák Johannesburgban, amit egyébként Johannesburg, így hívnak a helyiek, és ha valaki ide látogat, akkor azért turisztikai szempontból is izgalmas, érdekes dolgokat láthat. Itt van például a Top of Africa, Afrika legmagasabb kilátó tornya, és megcsodálhatja Johannesburg határait, megnézheti, hogy milyen is erre a vidék pazarélmény ide feljönni, bár hozzáteszem továbbra is Johannesburg a világ egyik legveszélyesebb városa, valahol Caracasszal párhuzamosan, úgyhogy azért vigyázni kell. Amikor én ott jártam egyszer, akkor mesélték, hogy az egyik banda hozott egy olyan idézőjeles szabályt, hogy fehér ember ruhában éjszaka nem lehet az utcán, vagyis hogyha a banda tagok találtak valakit, akkor abban a pillanatban még a ruháját is elvették, úgy kirabolták. Hát nem tudom, hogy azóta mennyit változott a helyzet, de az biztos, hogy rendkívül veszélyes, és sok esetben tényleg csak taxival mertünk, tudtunk, vagy bérautóval közlekedni. Nem lehetett csak úgy sétálgatni, még alkonyatkor sem, nemhogy este az utcákon Johannesburgban. Ugyanakkor a plázák működtek, jól működtek, és a labdarúgó világbajnokság idején pedig, amit még korábbi látogatásom idején pedig a hangulat is mesés volt, és valóban hihetetlenül érdekes volt, amikor a dél-afrikai labdarúgó válogatott mérkőzését nézték, és hát szinte sírtak a kihagyott helyzetnél, és hőbölögtek, amikor felrúgták a dél-afrikai focistát, és olyan érzelem dús volt az egész, egy helyi moziban néztük egyébként a mérkőzést, fantasztikus élmény volt. De egy picit Dél-Afrikára még visszatérve, valóban hihetetlen kincsekkel rendelkezik. A Drakensberg-hegység például az egyik legszebb vidék, amit életemben láttam. A természeti látványosságokat illetően szerintem az Iguazú vízesés a legpazarabb a világon, a Brazil-Argentin-Paraguay hármas határon, de a Drakensberg-hegység csörgedező kis patakjai, az üdezöld, fantasztikus természet, az állatvilág, a nyugodtság, az éghajlat olyan, hogy valóban egy itteni kis lodge-ban el lenni mondjuk 2-3 hónapig, ez fantasztikus lehet, és az éghajlat is tényleg olyan, hogy sosincs túlságosan hideg, meg túlságosan meleg sem, keveset esik az eső, de annyit azért esik az eső, hogy minden zöldbe tudjon borulni, és legyen azért bőven a patakokban, a kisebb folyóskákban víz. Úgyhogy valóban a Drakensberg-hegység környéke ez csodálatos, és ha egy kicsit följebb megyünk, akkor Lesothóhoz érünk, ami egy önálló királyság, és hatalmas fennsík lényegében szinte az egész. Itt már egy kicsit hűvösebb van, tehát az éghajlat itt nem annyira tökéletes, meg mindig erős szél van, de a Drakensberg-hegység nekem nagy kedvencem. Meg hát Durban környéke a turistáknak is korábban fontos célpontja volt, itt a tengerpartra még úszómedencék sorát is építették, ahol azok lubickolhattak, vagy lubickolhatnak, akik nem akarnak a tengerben fürdeni. Durban környéke mellett egy picit átmenjünk másfele, még Cape Town nagyon népszerű, Johannesburg, Johannesburg és környéke szintén érdekes és látványos, bár hozzáteszem, Cape Town egy kicsit nyugodtabb, Johannesburg azért veszélyesebb, viszont Johannesburg mellett nagyon sok érdekes nemzeti park van, meg látnivaló. Itt van például Sun City. Sun City azért érdekes, mert hogy egy mesterséges, fantasztikus szálloda komplexum, és annál már egy kicsit több, egy műváros, amit egy Saul Kerster nevű búr vállalkozó alapított. Tényleg itt eltölteni akár pár órát is pazarélmény, de ha valaki megszáll, akkor szerintem napokig jól szórakozik. Ha kaszinózik, akkor azért, ha nem kaszinózik, akkor pedig a szórakoztató létesítmények sokasága miatt. Van itt fantasztikus golfpálya, krokodilfarm, játszóház, az elefántok hídja, egy gyönyörű építészeti csoda, a Lost City, az elveszett palota, ahol egy hatalmas átriumban van a recepció is, és tényleg ide bejövünk, és a szánk is tártva marad a csodálkozástól, hogy milyen szépen megcsinálták, csúszdaparttól kezdve, kis mini vasútig, nagyon sok minden van Sun City-ben. Ugye Sun City napváros az egésznek a gyűjtőneve, az egész komplexum gyűjtőneve, ahol többfajta szállodát is találunk, meg rengeteg vendéglőt, vendégházat, attrakciót, szórakoztató látványosságot, kaszinót, és ezen belül van a Lost City, az elveszett város, ami lényegében egy palota, szálloda, és ennek a bejáratánál pedig még a közeli nemzeti park leghatalmasabb elefántjának a szobrát is megtaláljuk. Úgyhogy ide érdemes eljönni, kirándulni. Hozzáteszem azért, nyilván amikor bejövünk, akkor vagy valamilyen szállásfoglalás, étteremfoglalás kell sokszor, de úgy egyébként szerintem még soha senkitől nem hallottam, hogy noha sorompó van a legtöbb bejáratnál, hogy ne engedték volna be. Azzal együtt innen pillanatokon belül eljutunk a közeli nemzeti parkba, ami nem annyira nagy, hogy napokig kelljen zarándokolnunk ahhoz, hogy ne találjunk ott tényleg egy elefántcsordát, vagy éppenséggel ne tudjuk megnézni a zebrák vonulását, de nem túl kicsi ahhoz, hogy azért ne legyen safari feelingünk, safari hangulatunk, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy ha valaki Johannesburgban jár, akkor ezt a nemzeti parkot is nézze meg, amellett, hogy Sun City csodáit is megbámulhatja. A Top of Africa, a kilátó, azt már mondtam, vagy meséltem, hogy ez is érdekes látni való a dél-afrikai városban, Johannesburgban, és érdemes még elmenni a helyi skanzenbe, ahol megismerhetjük a helyi törzsek életét, és nagyon sok törzs van, nagyon sok nyelv, amikor az automatából pénzt akarunk kivenni, akkor is az Afrikaans is felajánlja azt a nyelvet, ami egy kicsit ugye keveréknyelv, egy picit holland, egy picit angol, meg felajánlja a különböző törzsi nyelveket is, úgyhogy bőven van miből válogatni, hogy milyen nyelven szeretnénk majd a tájékoztatót elolvasni, amikor kivesszük a pénzt az automatából. De a Skanzenen túl érdemes még az egykori aranybányába is elmenni. A Golden City, egy Golden Reef, az lényegében egy már nem használt aranybányát mutat meg nekünk. Lemehetünk a mélybe, és megnézhetjük, hogy miként termelték ki az értékes drágaköveket egykor, és mellette pedig egy hatalmas nagy vursli van, egy vidámpark, szórakoztató központ, ahol kosára dobással még egy óriási rózsaszínű cápát is nyertem egykor, és végigvittem a félvilágon, amikor hazafelé mentem, és átlengették gond nélkül, pedig nem is adtam fel a repülőre, hanem így kézipogyászként szipeltem magammal a 2,5 méteres hatalmas plüss cápát, és mindenki csak mosolygott, hogy na, ez vajon minek és hova és kinek viszi. Hát pedig csak egy kosárdobáláson nyertem, ami igazából semmiből nem állt, mint hogy volt egy olyan attrakció, hogy szinte lehetetlen helyen volt egy kosár gyűrű, és azt mondták, hogy aki bele tudja egyszer is dobni a kosárlabdát, az kap egy ilyen hatalmas rózsaszínű plüss állatot, és hát rengetegen próbálkoztak, én is egyszer próbálkoztam, és nekem sikerült. A titka az volt, hogy nem ugye hagyományos kosárdobásra kellett rádobni, hanem egyszerűen alulról fölfelé, és akkor is szépen beesett fentről, úgyhogy már azért elég sokat játszottam ahhoz, hogy tudjam, hogy nagyjából mi ennek a titka. Nagyon büszke is voltam magamra, de hát a plüss rózsaszínű cápácskát a feleségem azóta kidobtam, úgyhogy most már csak az emlékeimben él tovább. Ezzel együtt rendkívül szórakoztató ez a Johannesburg melletti kis parkoska, ajánlom mindenkinek, aki ide látogat, tényleg egy kellemes 4 órát, 5 órát el lehet itt tölteni. Nem azért, azért nem olyan, mint a Universal Studio világa, ahol minden gyors, a hullámvasút szélítő sebességgel belevágódik szinte a földbe, de valójában csak ugye egy ilyen föld alatti alagútba megy át, és így tovább, és így tovább. Tehát nem ilyen ultramodern szupercsodát kell elképzelni, hanem olyan kellemes, de azért jól működő dél-afrikai dolgokat, ami valahol a Universal Studiók világa és a Városligeti Hursti között van félúton, és mellette persze az aranybánya, az meg érdekessé teszi az egészet, hogy egy kicsit azért az eredeti funkcióját a területnek is bemutatja. Van egy kis történelem, egy kis történet is benne, és ettől azért még inkább jól érezzük magunkat. Azt gondolom, hogy amit még érdemes csinálni, a fővárosba, Pretóriába azért elmenni, mert megnézhetjük Nelson Mandelának a szülőházát, meg a környéket, és tehetünk itt egy sétát, de szerintem ez nagyjából egy félnapos, egynapos kirándulás, úgyhogy itt azért napokra szerintem nem érdemes berendezkedni, de maga Johannesburg, Johannesburg és környéke, ha a látnivalókat, a Sun City-t, meg a vadrezervátumot is belevesszük, akkor azért bőven jó arra, hogy egy 6-8 napot úgy eltöltsünk, hogy egyik nap sem unatkozunk, és az egyik pillanatban még egy hűvös kis fensíkon vagyunk, a másik pillanatban már elmegyünk egészen a Sun City környéki kis őserdős, szavannás, melegebb vidékre, úgyhogy kirándulni is bőven van lehetőségünk. Dél-Afrika hatalmas területen fekszik, ugye 1.221.000 négyzetkilométer. Amikor azt mondjuk, hogy megnézzük Dél-Afrikát, az tehát azt jelenti, hogy elmegyünk mondjuk Durbanbe, és akkor annak környékét fedezzük fel, vagy Johannesburg, Johannesburg környékét, vagy Cape Town környékét. Ha az egészet össze akarjuk kötni, akkor azért nagy rohanás lesz belőle. 60 millióan laknak itt, és a dél-afrikai rand a fizetőeszköz. Azért tudni kell azt, hogy míg korábban az apartheid idején bizony nagyon durván üldözték a feketéket, és általános volt a szegregáció, az elkülönítés. Azért az igazsághoz tartozik, hogy amit tapasztaltam, hogy most egy picit a korábbi helyzet a visszájára fordult, és sokan túlértelmezték a szabadságot, úgyhogy bizony vannak üldözések, és most is van jó néhány nagyon komoly gond azzal, hogy most nem a feketéket üldözik, hanem most a fehéreket üldözik. Johannesburg mellett egy kis rancson laktunk például, ami úgy nézett ki, mint a Sopron-Kohidai fegyintézet kívülről, mert hatalmas nagy szögesdrót kerítés volt, vizesárok, és minden olyan, ami kell ahhoz, hogy az ostromot kivédjék, és itt is mondták, hogy azért esténként volt jó pár olyan időszak, amikor megrohamozták az épület komplexumot, ahol azt hiszem talán 10-12 apartmanház kapott helyet, úgyhogy ezért ez hozzátartozik az igazsághoz. Dél-Afrikában nagyon komoly számban élnek magyarok, mint egy 4-5 ezer magyar él itt. többségük az 56-os forradalom után menekül Dél-Afrikába, illetve a leszármazottjuk, de sokan vannak olyanok is, akik olyan 25-30 évvel ezelőtt költöztek ide családostul. A föld ásványkincsekben leggazdagabb országai közé tartozik Dél-Afrika, és mint említettem, az infrastruktúra is viszonylag jó, gazdaságilag fejlett, iparos állam, iparállam, és a mai napig még mindig a világ aranytermelésének mintegy 45%-a innen származik, de gyémántot is bányásznak, és szenet, sok minden mást. A gyémántnak mindegyik fajtáját bányásznak, az ipari meg az ékszergyémántot is. A dél-afrikai gyémánt kereskedelem is viszonylag ismert. Egyedül kőolaj meg földgáz van viszonylag kevés, úgyhogy az arab országokból hozzák be ezeket. Vannak remek szállodák, 5 csillagos luxus szállodák is, nagyon sok jó lodzs. A Krüger Nemzeti Park a világ első nemzeti parkja, ahol olyan komoly a szervezettség, hogy még az elefántokra is külön elefántügyi osztály vigyáz, tehát példaértékű tényleg a vadrezervátumok működtetése. Nagyon komoly táborhelyek vannak, karavánparkok, hotelek, motelek, azt hiszem, hogy itt azért tényleg úgy működik minden, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Kérdezték sokan, hogy kell-e oltás. Nos, sárgaláz elleni védőoltás akkor kell csak, hogyha valaki fertőzött területről érkezik, például a szomszédos országokból utazik be, egyébként nem kell sárgaláz elleni védőoltás, nem kötelező, ugyanakkor vannak olyan helyek, ahol azért ajánlott, hogy meglegyen. A Krüger Nemzeti Parkba utazóknak pedig célszerű malária fertőzés megelőzésére tablettát szedni. Ugye ez a tabletta olyan, hogy 4 alkalommal kell bevenni, egyszer egy héttel már az utazás előtt, vagy akár 2 héttel is, aztán az utazáskor is be kell venni, meg utána is még, tehát lényegében kevésszer hetente be kell venni egyet-egyet, és ilyenkor nem kapjuk meg a maláriát, de egyébként, hogyha valaki megkapja, akkor ma már viszonylag hatékonyan lehet gyógyítani, ha van gyógyszer, hogyha nem, akkor bizony sok esetben halálos, Afrikában főleg. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Segítőtársam, Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszonthallásra!